Nagyon érdekes és nehéz témáról van szó, mert ugye azért azt tudjuk, hogy a gyémántbányászat legfontosabb szintrei ugye közel 100 éven át a fekete kontinensen Afrikában voltak, és hát azt is tudjuk, hogy hány ember halt meg a gyémántbányászat során. És akkor jön az önök kutatása, mert hogy a gyémántbányászat az ma is tart, és hát ennek van egy nagyon durva környezetpusztító hatása, hát a másik oldalon meg az, hogy rengeteg pénz. Hogy jön az önök kutatása ez a gyémántbányászathoz? Akkor kezdjük a legelején.
A bányászat az sokkal több annál, mint hogy oda megyünk egy helyhez, csinálunk egy nagy lukat, és kiszedjük a nyersanyagot. Ez egy nagyon komplex dolog, hosszú és összetes földtani előkutatást igényel, majd pedig komoly közgazdasági, jogi szempontjai is vannak, hogy érdemes-e kibányászni, és természetesen van környezeti vonatkozása is, és nyilván szociológiai és munkajogi és a többi, mindaz, amiket ön is említett. Ennek az egész nagyon komplex vertikumnak egyetlen egy szegmensével foglalkoztunk, nevezetesen azzal, hogy a potenciálisan jó gyémántlelőhelyek közül melyek azok, amelyek nagy valószínűséggel nem tartalmaznak gyémántot. Tehát az egészen belül egy geológiai résszel foglalkoztunk, olyan indikátorokat, olyan közettani geokémiai földtani indikátorokat kerestünk, amelyek azt sugallják, azt bizonyítják, bár azért szóvatosan mondom ki, hogy az adott kőzettestben nincsen gyémánt, miközben pedig kellene legyen. Ez nyilván azt is jelenti, hogy ha ezt tudjuk igazolni, akkor az ilyen kőzettestet nem kell kibányászni, annak sokkal kisebb a környezeti impaktja, és nyilván sokkal kevesebbe kerül, hogyha nem óriási mennyiségű anyagot kell kitermelni, mire kiderül, hogy nincsen benne hasznos anyag, adott esetben gyémánt, hanem néhány jól irányzott méréssel ezt lehet valószínűsíteni.
Kicsit meséljen nekünk arról, hogy hogyan keletkeznek a gyémántok, mert szerintem a laikusoknak fogalmuk sincs erről.
A gyémánt az nagyon nagy mélységben, úgy nagyságrendileg 150 kilométerrel a felszín alatt keletkezett. Réges-régen ez azt jelenti, hogy kb. 2000 millió évvel nagyságrendileg oda lejutott szénből. Ezen az itt uralkodó hőmérsékleten és nyomáson a szén stabil állapota az a gyémánt, amely nagyon jól érzi magát ebben a mélységben, és felszínre csak akkor tud kerülni, hogyha valami a felszínre hozza, ez a valami, ez még ennél is nagyobb mélységből elinduló olvadék, azaz, hogy valamilyen vulkáni anyag. Ez a magma vagy láva, ez felhozza felszín közelbe, és igazából ezek a vulkáni kürtők azok, ahol a felszínen, felszín közelbe megtaláljuk, hiszen 150 km mélységben lemenni a gyémántér, az teljesen illúzió nyilvánvalóan.
Minden egyes gyémánt feljut a felszínre?
Nyilvánvalóan nem. Ha elképzeljük, hogy a Föld úgy nagyjából mekkora, és hozzá igazítjuk, hogy ezek a vulkáni kürtők néhány száz méter átmérőjűek, tehát tulajdonképpen 150 kilométer mélységig lenyúló néhány száz méter, esetleg néhány kilométer átmérőjű csövek, akkor pontosan jól láthatjuk azt, hogy csak az a gyémánt jut el felszínre, amit ezek a csövek megmintáznak, felhoznak, azaz a döntő többsége a gyémántoknak ott lent marad, valószínűleg mindörökké.
Mi az, amit önök vizsgálnak?
A dologban az az izgalmas, hogy még a produktív kürtők, vulkáni kürtők, amelyikben tehát van gyémánt, azokban is rendkívül kevés gyémánt van. Tehát sok tonna kőben néhány gramnyi gyémánt, viszont a gyémántnak akkora a piaci értéke, hogy az a néhány gramm is már értékes. Nagyon nehéz azt igazolni, hogy ezekben a kürtőkben igazából van-e vagy nincs egy gyémánt. Nyilvánvalóan az, hogyha azt látom, hogy van, ahhoz is nagyon sok tonna kőzetet ki kell termelni, és részletesen meg kell vizsgálni. Ahhoz, hogy a mi vizsgálatunkat, vagy a mi megközelítésünket megérthessük, elég azt elgondolni, hogy mi történik a gyémánttól útközben, miközben a 150 kilométeres mélységből felszínre, felszín közelbe jut, mint hogy egyszerű szénről van szó. Nyilvánvaló, hogyha lassan jön fölfele, akkor a gyémánt átalakul a szénnek kis hőmérsékleten stabil módosulatává grafittá, amit mindenki ismer a grafitceruzából, vagy ha útközben oxigénnel találkozik, akkor egyszerű széndioxid gáz lesz belőle, és nyomát sem találjuk meg a gyémántnak. Viszont akár a lassú fölfele jövés, tehát a gyémánt grafit átalakulás, akár az oxigénnel való találkozás nem csak a gyémánton hagy nyomot, hanem az azt befoglaló kőzeten is, és mi azt vizsgáltuk, hogy vajon azok a nagyon apró és nagyon részletes analitikával felismerhető változások, amik a gyémántot hordozó kőzeten történnek a lassú felfele mozgás, illetve az oxigénnel történő reakció során, ezek felismerhetők-e, és kapcsolatba hozhatók-e azzal, hogy a gyémánt eltűnt a kőzetből. Tehát nyilván azt nagyon nehéz vizsgálni, hogy nincsen benne gyémánt, viszont hogyha nagy térfogatú kőzeten ugyanazokat a nyomokat látjuk, amik arra utalnak, hogy bizony ez a kőzet, ez a láva kőzet, ez a vulkáni olvadék lassan mozgott felfelé, vagy útközben oxigénnel találkozott, akkor ez alapján valószínűsíthetjük azt, hogy a kőzetben eleve ott volt gyémánt, útközben eltűnt belőle.
Tehát akkor magyarán nem a gyémántokat vizsgálják, hanem a gyémántokat körülvevő kőzetalkotó ásványok összetételében keresik.
Szó szerint igazából fordítva ültünk rá a lóra. Ez egy nagyon klasszikus geológiai megközelítés. Indirekt bizonyítékokat keresünk arra, hogy nincs gyémánt. Érdekes módon, mikor az egész kutatás kb. 5 évvel ezelőtt elkezdődött, az volt a megdöbbentő számunkra, hogy óriási irodalma van annak, hogy hol van gyémánt, és nagyon kevés annak az irodalma, hogy hol nincs, és miért nincs. És igazából mi erre koncentráltunk rá, és találtunk bizony, összehasonlítottunk gyémántot tartalmazó és gyémántot nem tartalmazó kürtőket, és egyértelmű különbségeket tudtunk tenni, és ezt az egyértelmű különbséget vissza tudtuk vezetni azokra a folyamatokra, amiket az előbb említettem, tehát oxigénnel való találkozás, illetve lassú felfelé mozgás. Itt a lassú, illetve a gyors felfelé mozgást azért érdemes egy picit átgondolni. Azok a kürtők, azok a vulkáni anyagok, amelyek gyorsan jönnek fel, kb. 20 km per óra sebességgel jönnek keresztül ezen a 150 km-es úton, ami azt jelenti, hogy ez a 2000 millió éves gyémánt kb. 8-10 óra alatt fönt van a felszínen. Ennyi idő alatt nincsen ideje grafittá alakulni. Ha ez lassabb, akár csak az, hogy 3-4 nap, amíg feljut a felszínre, ez már elegendő ahhoz, hogy a gyémánt átalakuljon grafittá. A másik fontos adat, ami ehhez talán adalékként fontos lehet, hogy mindegy 1000 ilyen kürtőt ismerünk világszerte, amiből mindegy 60 mindössze az, amelyik gyémánt produktív, jó eséllyel az összes többiben is volt gyémánt, csak az előbb említett okok miatt elveszítette a gyémánt tartalmát.
Tehát akkor a kutatásuk az segít meghatározni, hogy hol volt a gyémánt pusztulásának a helye, és akkor ott már nem kell bányászni, mert hogy ott tuti nem fognak találni gyémántot.
Szó szerint erről szól, ugye kőzetből óriási mennyiség van, hiszen ebből áll maga a kürtő. Gyémánt ebben minimális volt, ha volt egyáltalán. Mi a kőzetet vizsgáljuk, és azt mondjuk, hogy igen, ez a kőzet nagyon lassan jött föl, illetve erősen oxidálódott, tehát ha volt is benne gyémánt, felejtsük el, nem kell kitermelni, nem kell óriási pénzügyi veszteségbe verni a céget, nem kell óriási környezeti impaktot csinálni, koncentráljunk azokra a kürtőkre, ahol ezek a bizonyos átalakulási nyomok nem látszanak, hiszen azok valószínűleg megűrizték a gyémánt tartalmukat.
És akkor a vizsgálatok úgy történtek, hogy kaptak önök mintákat, nem mentek el akkor a helyszínre?
Nem mentük el a helyszínre.
Meg milyen jó lett volna.
Igen, érdekes lett volna, de az az igazság, hogy az kirándulás szempontjából lett volna érdekes. Nekünk elegendő volt, hogy kaptunk elegendő mintát olyan kürtőkből, amelyek tartalmaznak, és olyanok, amelyeket azt tudjuk régóta, hogy nem tartalmaznak gyémántot, pedig kellene, hogy tartalmazzanak, hiszen ott vannak a produktívak mellett, és ezeket hasonlítottuk össze, ezeknek a kőzeteknek az ásványait hasonlítottuk össze.
Ugye mondta, hogy 5 évig tartott a kutatás. Hogyan találták meg önöket?
Ez nagyon érdekes. Egy indiai fiatalember, Sheroz Khan, jelentkezett egy gyémánt témájú doktori ösztöndíjra Kanadába, de a jelentkezők közül a második helyre futott be, de csak egy helyük volt, és a kanadai professzor megkeresett engem, hogy egy nagyon értelmes és nagyon motivált fiatalemberről van szó, tudnánk-e esetleg együtt dolgozni, úgyhogy nálam doktorál Sheroz. Természetesen igent mondtam, és elkezdődött ez az 5 éves együttműködés. Nagyon szépen mutatja a tudomány nemzetköziségét, hogy egy indiai doktorandusz hallgató Magyarországon kutat dél-afrikai és botszvánai gyémántokat egy Kanadában élő orosz professzortárs vezetésével.
Igen. Mi ennek a folytatása? Ugye mondta, hogy ez egy 5 éves kutatás, tehát hogyan tovább?
Hát 5 éves azért, mert Sheroznak most nagyon szép, nemzetközileg is komoly visszhangot keltett publikációi születtek az eredményekből, ami bőven elegendő arra, hogy megvédje a doktori disszertációját, utána pedig azt gondolom, hogy folytatjuk egyéb területeken, hiszen nem csak Dél-Afrikában és Botswanában vannak ezek a bizonyos vulkáni kürtők, hanem ezeket ismerjük Indiában, ismerjük Kanadában, és igazából minden kontinensen ezek a kürtők megtalálhatók.
Egyébként az elképzelhető, hogy valamikor majd befejezik a gyémánt bányászatot, mert most már ott van a mesterségesen előállított gyémánt.
Hát tudnivaló, hogy a gyémánt piacát alapvetően két felvevő szegmens szabályozza. Ugye vannak az ipari gyémántok, és vannak a drágakő minőségű gyémántok. Összvolumenben, összmennyiségben az ipari gyémánt az jócskán meghaladja a drágakő piacot. Igazából az mesterségesen előállított gyémántok elsősorban az ipari gyémánt keresletet biztosítják. Máig a drágakő piacot elsősorban a természetes gyémántok uralják, és valószínűleg érzelmi, gazdasági marketing okokból ez továbbra is így fog maradni.
Egy nagyon picit visszatérnék még a gyémánt bányászatra. Miért annyira pusztító egyébként a gyémánt bányászat? Tehát, hogy mi az, amit rombol a környezetben?
Hát igazából az, hogy óriási mennyiség anyagot kell ahhoz megmozgatni, hogy a benne levő tonnánként mondjuk néhány gram, 2-5 gramnyi gyémántot kiszedjük. Hát gondoljuk el, hogy egy tonna kőzet mennyi, és itt 1000 tonna kőzetekről beszélünk. Nyilván, minthogy ezek néhány kilométer maximum átmérőben lényegében függőleges kürtők, egyre mélyebbre kell menni. Ezek tulajdonképpen óriási sebhelyek lesznek a föld felszínen.
Tehát magyarán ugye először is, ha ott erdőség van, akkor erdőt kell írtani, ugye ott a lakosságot gondolom akkor áttelepítik, tehát ott talajerózió.
Igen, de elsősorban itt nem a kémiai veszély van, hanem egyszerűen arról van szó, hogy óriási mennyiségű anyagot kell kitermelni, ezt a meddőt, tehát hasznos anyagot nem tartalmazó közöttet valahol föl kell halmozni mellette meddőhányokban, az ott megváltoztatja a környezetnek a tájképi jellegét, nyilván ilyenkor suvad, ez a meddőhányok, ilyen jellegű problémák lehetnek.
Ugye mondta, hogy a jövőben a Szegedi Tudományegyetem és a munkatársak együttműködésével más kontinenseken is folytatják a kutatást. Volt már cég, mondjuk, aki gyémántbányászattal foglalkozik, aki megkereste önöket? Vagy várnak azért ilyen megkeresést a jövőben? Mert ugye az eddigi eredményeket, azokat már igen nagy hatású folyóiratokban tették közzé.
A gyémántbányászat, mint minden bányászat, egy nagyon sok ága-boga jellegű vertikum, ami azt jelenti, hogy a geológia, ebből a kőzetan geokémia egy, nyilván nagyon fontos, de ezzel együtt csak egy szegmens ennek a dolognak. Nyilván ennek az új tudásnak be kell épülnie ebbe a vertikumba, ami azért idő, tehát hiába ezek a publikációk megjelentek fél éve, egy éve, néhány hónapja, ennek át kell futni a rendszeren, be kell épülni a napi rutinba, ennek meg kell nyilván találni a pénzügyi vonatkozásait, meg kell találni a jogi vonatkozásait, meg kell találni azokat a mozgó laboratóriumokat, amik ott helyben ezeket az analitikai vizsgálatokat meg tudják csinálni, stb. Azt gondolom, hogy ez egy hosszabb dolog, de ez a gyönyörű benne, hogy ez nem egy one-man show, szóval ez nem egy egyemberes buli, hanem ez egy nagyon sokféle szakmának az együttműködését jelenti minden esetben, akár a bányászat sikere, akár a bányászat sikertelensége. Mi szeretjük ezt, hogy egy nagy nemzetközi, nagyon sokféle szakmát átfogó csapatnak lehetünk részei. Nem gondolom, hogy valaha konkrétan minket ez ügyben meg fognak keresni, de számunkra ez már siker, ha ez a tudás beépül ebbe a vertikumba.
És lesz olyan, vagy van olyan hallgató, aki bekapcsolódik ebbe a kutatásba a Szegedi Tudományegyetemen?
Igen, azt gondolom, hogy van. Nyilván azért is talált meg minket Jana Fedorchuk, tehát ez a bizonyos Kanadában élő orosz professzor, mert volt előzményünk is, mert elég sok egyetem van a világon, akit megkereshetett volna, de éppen minket, éppen az én kutatócsoportomat találta meg, nyilván erre az előzményre alapozva, és hát nyilván Seroz munkája után lesz folytatás ugyanúgy.